Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Isten hozta a testvéreket. Elkezdődött a szent adventi időszak, és szeretnénk kérni az Isten kegyelmét, hogy az ő fényességébe tudjunk öltözködni, hiszen nekünk kell elvinni ebbe a világba a fényt. Egyre többet beszélnek arról, hogy milyen nagy sötétségbe burkolózik ez a világ. Egyszerűen arról van szó, hogy új mértékben érvényesül az emberi szándék, az emberi törekvés, amelyet nem kontrollál az isteni kegyelem, hogy ez már szinte ijesztő, és veszélyt jelent az emberi élet számára. Az isteni kegyelemnek a fényét kell nekünk elvinni ebbe a világba, az Isten terveit, az Isten szándékát velünk emberekkel kapcsolatosan. Kérjük, most, amikor elkezdődik ez a szent idő, Istennek a segítségét. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: amikor az ember fia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férhez mentek, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Ha két asszony őröl a malomnál, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fennvirasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, advent az Úr jövet ideje, de azt gondolom, hogy nekünk elsősorban nem ezt igazságot kell ismételgetnünk újra meg újra, hanem sokkal inkább azt, hogy van-e érzékünk ahhoz, hogy fölismerjük az Urat, de hol meg mikor? Ugyanis tőlünk azt várja el hívőktől az Isten, hogy mi vállaljuk a virrasztóknak a szolgálatát. És pontosan ezért nem mindegy, hogy mi valóban felismerjük-e az Úr érkezését. Ugyanis ez a virrasztás nem emberi éberség csupán, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy az hívő ember ebben a világban vállalja az Isten szolgálatát. Vállalja, hogy megjeleníti ebben a világban az Istentől ránk bízott értékeket, az egyház kincseit, pontosan azokat a kincseket, amelyek, ha most mit Európában élünk, amely kincsek Európát létrehozták, amely kincsek nyomán Európa kiteljesedett. Ma rengeteget beszélnek erről, valójában talán azt is merném mondani, hogy jogosan bírálnak bennünket a hitetlenek, mert azt mondják, hogy egyszerűen mi megfeledkeztünk a küldetésünkről. Ez akkor is igaz, ha ők is ennek az Európának köszönhetik a világukat, de akkor is tény. Azt gondolom, hogy ezen az idei adventen érdemes többet ezen gondolkodnunk, különösen akkor, amikor itt Magyarországon új alkotmányt igyekeznek megfogalmazni. Sok szó esik arról, hogy ebben az alkotmányban mire utaljanak, ebben az alkotmányban lehet-e helye az isteni igazságoknak. Valójában Európa nagy része ezt nem kívánja. Mi meg olyan gyengék vagyunk, hogy úgy tűnik, kénytelenek vagyunk elszenvedni mindazt a kritikát, amit kapunk, és megtörténhet az, hogy ebből az alkotmányból sok minden kimarad, amit ugyan mi presztízs veszteségnek tartunk, valójában ezeket az értékeket szép lassan elveszítettük. Lehet, hogy ez egy megengedő megfogalmazás, valójában ezekről az értékekről szép lassan mi magunk lemondtunk. És akkor, amikor baj van, akkor ezek felé fordulunk, csak hogy már az a fajta kegyelmi készség, ami szükséges ahhoz, hogy ezeket az értékeket tudjuk hordozni, már nincs meg bennünk. Tehát azt hiszem, hogy ezen az idei adventen ezen is el kellene gondolkodnunk. Többről van itt szó, mint 4 adventi vasárnap. Sokkal többről van itt szó, mint megünnepelni karácsonykor Krisztus születését. Itt Európa létéről van szó, ami magyar nemzetünk létéről van szó, és éppen ezért mindegyikünk jó, ha fölteszi magának ezt a kérdést, hogy vállaljuk-e a virrasztók szolgálatát. Mert sokan alszanak, még azt is mondhatnám, azok is, akik magukat hívőnek tartják, van-e a hívők közül néhány, kevéske? Nem tudom, hogy kellene alkudozni az Istennel, Ábrahám példájára. Uram, ha ennyien vannak, akkor... No, de ne menjünk bele ezekbe a kérdésekbe. Gondoljunk csak arra, mit jelent egy édesanyának a virrasztása, aki a kicsi gyermekének a leghalkabb jelzését is észreveszi, legyen éjfél után 1 óra vagy 3 óra. Virrasztó szolgálat. Gondoljunk csak azokra a kórházi dolgozókra, akik a betegek csengő jelzését az éjszaka bármely pillanatában meghallják. Virrasztó szolgálat. Gondoljunk azokra, akik a különböző állomás helyeken vannak, azokban a központokban, ahonnan kapjuk a világítást, ahonnan kapjuk a kellemes meleget. Gondoljunk azokra, akik a mozdonyokat vezetik, autóbuszokat, villamosokat. Virrasztó szolgálat. A keresztények. Virrasztó szolgálata azt jelenti, hogy fölismertük a hivatásunkat, ahogy az édesanya magától értetődően tudja, mi a dolga, ahogy egy nővér magától értetődően tudja, hogy mit kell tennie a jelzéskor, ahogy mindazok, akikről még szóltam, tudják, hogy mi a dolguk az élet érdekében. Mi oly sokszor tesszük fel a kérdést, hogy hol az Isten? Oly sokszor tesszük fel a kérdést, hogy mi az Isten válasza a legkülönbözőbb helyzetekben, katasztrófákban, különböző emberi problémák közepette. Hol az Isten, és mi a válasza? És faggatjuk az Istent. És talán igen sokszor szomorúan megállapítjuk, hogy hát nincs az Isten itt. És talán még azt is kimondjuk, hogy hát igazából nincs is válasza az Istennek ezekben a helyzetekben, ezekben a kérdésekben. Testvérek, pontosan erről van szó, ami virrasztó szolgálatunk csak abban az esetben lehetséges, és gondoljunk arra, hogy életmentésről van szó. Ha mi fölismerjük Isten érkezését, a mindennapjainkban. Keressük az Istent, meg akarjuk találni, akarjuk a válaszait életünk kérdéseire, csak nem ott keressük az Istent, ahol megtalálható. És elfelejtettük azt, hogy mi módon adja ez az Isten a választ. Hát hogy akarunk így szolgálatot teljesíteni? Nem az Istent kell keresni különböző helyeken, hanem nekünk kell azt elfogadni, hogy hol is van az Isten. Akkor, amikor értünk emberré lett, és amikor értünk meghalt, akkor az Isten azokon a helyeken található, amely minden ember életében a legfontosabb, a születés és a halál. Azt akarta, hogy mi tudjunk találkozni vele, ezért emberi testet öltött. Olyan emberi életet vállalt, amely emberi élet a másik gondoskodása nélkül nem tud létezni. Olyan emberi halált akart, amelyben megmutatja azt, hogy az ember egyetlen lehetősége ebben a helyzetben, hogy Isten irgalmába ajánlja magát. És a kettő között éli az emberek életét az Isten, az emberek társaként. Mert mi annyit panaszkodunk az emberi társadalom hiányosságai miatt, és minden onnan eredezik, hogy egy emberi társadalom csak akkor egészséges, ha abban a társadalomban az emberek egymásnak társai. Jézus pedig a társunk lett. És akkor, ha ezekre az igazságokra gondolok, akkor Jézus, amikor megszületik, akkor oda megy arra a helyre, ahol ezek a legszegényebb emberek találhatók, a betlehemi pásztorokhoz, és azoknak egy barlangjában jön a világra. És akkor, amikor meghal, akkor a keresztre megy értünk, mert minden embernek föl kell mennie a keresztjére, és akár így is mondhatom, mindegyikünk a kereszten hal meg. Életútja pedig egyszerűen arról szól, hogy mindig azon a helyen jelenik meg, ahol a legkisebbek vannak, megjelenik a vakoknak, akik látni szeretnének, és nem csak a testi szemük látását adja vissza, hanem a lelkük éberségét is. Megjelenik akár egy lakodalomban, ahol a szegény ember vajba kerülhet, és a jelenléte egyszerűen azt a kritikus helyzetet megmenti. Az életében számtalan ilyen eseményt sorolhatunk fel, hol jelenik meg az emberek életében az Isten. És akkor, amikor mi ebben a világban a virasztók szolgálatát vállaljuk, akkor valójában erre kell gondolnunk. Nem azzal kell foglalkozni, hogy vajon hol találhatjuk meg az Istent, egyértelmű. A pásztorok világában, a vakoknak a világában, a betegeknek a világában, a szegényeknek a világában, a haldoklók között mi a válasza? Néha nem is értjük, de kell érteni. Nem egyértelmű válaszokat akar adni nekünk az Isten. Egyetlen válasza van, hogy mindig velünk van. Mit akarunk mi még más választ? Az összes többi válasz mesterkélt. Igen, sokszor a többi válasz az emberi nagyotmondás, emberi okoskodás. Mi az Isten válasza? Az, hogy velünk van. Emmanuel, velünk az Isten. És nekünk virrasztóknak éppen ez a szolgálatunk. Mi a mindennapjainkban találkozunk az Istennel, és pontosan azoknak az embereknek a világában, akik akármilyen bajban vannak, akármilyen kárt szenvednek, azoknak a világában, ha megjelenünk, akkor ezek az emberek megsejthetik, mit jelent az, hogy nem hagyják őket magukra. Velük az Isten. Számtalan mindennapi példát lehet ezzel kapcsolatosan felsorolni. Ne álomképeink legyenek az Istenről, a kereszténységről. Az Istent nem szavakba kell foglalni, az Istennel kapcsolatosan nem parancsolatokat kell szajkózni. Az egyház küldetése esetén nem dogmatikai fejtegetéseket kell előállítani, hanem ezt a titkot kell megjeleníteni, hogy az Isten Jézus Krisztusban, ami minden napjainkban megjelent, velünk az Isten. És a mi virrasztó szolgálatunk pontosan ennek az igazságnak a megjelenítése ebben a világban. Ha ezt elfogadjuk, ha ezt vállaljuk, akkor oszlik a sötétség, akkor nő a fény, akkor van remény, és él az ember, és lehet jövője az embernek. Számtalan eseményre gondolhat mindenki. Most három apró eseményt mondok, és be is fejezem ezzel. Mikivel mentünk a felső tiszai árvíz idején, Vásáros Namény térségében, sokszor előjön nekem ez a kép. Már akkora volt a víz, hogy az országúton is átbukott, de azért mi még ott mehettünk. És igyekeztünk valahova, és egy pillanatra, amikor jobbra néztem, megláttam egy embert, aki a kapu előtt ült, és szóltam, hogy Miki, jöjjünk vissza, visszatolattunk. Kiszálltam az autóból, egy kicsit már vízben totyogott az ember, és akkor vettem észre, hogy az udvaron uszkáltak a szekrények, az asztalok, a székek, emberek ilyen melligérő vízben irányítgatták ezeket az úszó tárgyakat kifelé valamiképpen. Ez az ember pedig a kapu előtt ücsörgött egy padon, térdigérő vízben. És amikor oda mentem hozzá, akkor láttam, hogy egyik lába hiányzik. És zavaromban hirtelen nem tudtam, mit mondjak, és hebegve azt mondtam neki, mondja, mit tehetünk, mit segíthetünk. És akkor rám nézett ez az ember, köszönöm, hogy megálltak. Testvérek, ennyi. Mit tudtunk volna többet tenni? Megálltunk. Köszönöm, hogy megálltok. És mint akik jól végeztük a dolgunkat, elköszöntünk ettől az embertől, és mentünk tovább a másik helyre, ahol másfajta feladatunk volt, de lehet, hogy ez volt a legfontosabb feladat ezen a napon. Már többször említettem a székelyföldi, a nyikómenti árvíz idején az öreg székely embernek a sóhaját. Tisztelendő úr, hol volt az Isten? Mondtam, hogy ebben a katasztrófában biztos nem volt az Isten. Mi köze lenne az Istennek ehhez a katasztrófához? De mondom, mi itt vagyunk. Azt mondja, magukban lenne itt az Isten? Testvérek, ennyi. Biztos vagyok benne, hogy ez az öreg ember másképpen tervezte ettől kezdve az életét, és másképpen élte át ezt a katasztrófát. De nyugodtan mondhatom akár a felsőzsolcai vidéket most ebből az esztendőből, vagy Devecser környékét. Mi köze az Istennek ezekhez, testvérek? Semmi. Itt a mi szolgálatunkról van szó. Megtapasztalták ezek az emberek azt, hogy megmozdult értük az ország. Megtapasztalták azt, hogy mindenki a szívére, a lelkére vette az ő ügyüket. Az, hogy az a gát kiszakadt, és elöntött mindent ez a rondaság. Ne ezzel foglalkozzunk, ezen már nem lehet változtatni. Azzal foglalkozzunk, ami történt ennek nyomán. Virrasztó szolgálat. Velünk az Isten. És ennél többet nem adhatunk ezeknek az embereknek. Az, hogy még a zsebünkbe is nyúltunk, és gyűjtünk itt is, ott is, mindenütt, hogy segítsünk rajtuk, természetesen. De velük vagyunk. Nem maradtak magukra. Testvérek, virrasztó szolgálat. Felismerni Istent a mi mindennapjainkban. Isten adja meg a kegyelmet mindegyikünknek, hogy vállalja el ezt a szolgálatot, mert ez a keresztény küldetésünk. És ha ezt komolyan gondoljuk, akkor mindegy, hogy mi lesz az alkotmányban, mert nem a betű viszi tovább az értékeket, hanem az élő ember. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Az evangélium Noé napjaira emlékeztetett. Mindenki okos volt abban az időben, Noé meg oktalan. Mindenki úgy gondolta, hogy ő tudja jobban, Noé meg mindent rábízott az Istenre. Azok elpusztultak, Noé meg megmenekült. Azt hiszem, hogy ez a világ, amelyben mi élünk, az okos emberek világa, akik mindent jobban tudnak, és ebből a világból hiányzik az oktalan emberek okossága, azoknak a bölcsessége, akik számítanak az Istenre. A mi virasztó szolgálatunk erre mutat. Kérjük az Isten segítségét.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.
Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat, amellyel már mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük, és az örökkévalókhoz ragaszkodjunk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek! Ebben az adventi időszakban van egy ilyen kegyelmi kínálatunk, nagyon, nagyon túl könnyen teljesíthető, ez a gondom csak vele. Minden szombaton reggel 7 órakor adventi szentmisét tartunk. Hát ez már csak emlékeiben idézi azokat az időket, amikor a roráté mise, az hajnali mise volt. De hát, ahogy puhulunk, úgy egyre kevesebbre vagyunk képesek. De minden esetre ezt a szentmisét fölkínáljuk, aki ezzel a kegyelmi ajándékkal élni akar, mert úgy gondolja, hogy ez az ő virasztó szolgálatát segíti, támogatja, az jöjjön el szeretettel. Látjuk természetesen. Tegnap Szatmár Németiben jártam, nyáron július 3-án szintén egy boldoggá avatás lesz, és már ennek a jegyében készül az egész egyházmegye, és hát ezzel kapcsolatosan volt egy ilyen délelőtt, amikor ebben a lelki fölkészülésben volt módom segíteni papoknak és elkötelezett világiaknak. Nagyon sok minden hatás érte a lelkemet, amit talán megosztok a testvérekkel. Scheffler Jánosnak lesz a boldoggá avatása, ez is egy vértanú püspök. Nemrégen Bogdánfi Szilárdnak volt a boldogávatása Nagyváradon, ő is vértanú volt. Scheffler János egy 9 gyerekes Zsellér családnak volt a második gyereke, és olyan szegények voltak,
hogy erről ma már nem is lehet beszélni. Amikor az új miséje volt, akkor aszerint tudtak vendéget hívni, hogy a egyik gazdag ember hány személynek biztosította az ebédet. 21 néhány ember tudott részt venni ezen az ünnepségen, ahol asztal is volt, meg az asztalon étel is. Ettől ő még nagyon nagy ember lett, minden szempontból, felkészültségét tekintve is. 45-ben Apor Vilmos vértanú halála után őt nevezte ki a pápa győri püspökké, aztán nem fogadta el, illetve óvatosan megjegyezte, ha lehetne, maradna ő a szegény népe között. Valószínű, hogyha elfogadta volna a győri püspökséget, akkor nem kellett volna vértanú halált halnia. Szóval az Isten kegyelme, míg az Isten útja az egészen sajátos. Érdemes egy kicsit ezeken elgondolkodni, és jó lenne egy kicsit rácsatlakozni erre az isteni útra mindegyikünknek, mert hogy igen nagy bajban vagyunk, ez nyilvánvaló, csak ezt mindenki mondja, és az áldozatot és egyebeket már igazából senki se vállalja. A hívők se. Sajnos ez az igazság. Persze, hogy vannak egyesek, nem erről van szó, de itt valami robbanás kellene. Különben apró jelek szinte már észrevétlenek maradnak. Akkora nagy ereje van a hitetlenség látványának. Ezt azért is mondtam, hogy talán arra is lelkileg föl kellene készülni, egy kicsit többen kellene ott lenni ezen az ünnepen, innen is. Szívemet nagyon megviselte, amikor Nagyváradon innen erről a mi aprócska bekerített országunkból talán egy autóbusznyi ember volt összesen. Hát mi ez? Hát ezekről van szó. Akkor, amikor ilyen eseményekre már nem vállalják ezt az áldozatot, hogy odáig elmenjenek, mert nem tudom miért. Ezek jeleznek, testvérek. Gondolkodjunk el, és ne botránkozzunk, és ne tiltakozzunk, ne tüntessünk, hanem gondolkodjunk el azon, hogy mi is a küldetésünk. Egy életünk van egyébként. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.